Az Értsünk Szót adását Tófalvi Zselykével folytatjuk.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Megjelent ez a Nagy Európai Buszkörút című írásod a Magyar Narancs oldalán, ami átvétel a civilekről írók fórumáról. És hát te nem is íróként írtál, de egy nagyon erős szöveg és emlék jött elő belőled. Mi hozta elő?
Tulajdonképpen az, hogy mostanában biciklivel járok be a munkahelyemre, és mivel a budapesti tömegközlekedés az elég kaotikus, ezért próbálok ilyen mellékutakon haladni. Tehát felfedeztem magamnak egy elég járható bicikli utat, és az minden nap ilyen javító mozgássérült központ előtt visz el, ahol azt tapasztalom, vagy tapasztaltam, hogy reggel hozzák iskolába a mozgássérült gyerekeket, és külön buszokkal szállítják őket, leszedik a kerekesszékeket, utána külön leemelik a gyerekeket, és ez mindig egy kicsit fennakasztja a forgalmat, és én mindig csodálattal adózom azok előtt, akik ezt vállalják, tehát főleg a sofőrökre gondolok. De amikor most már letettem a bringát, mert elég hideg van, és valahogy nem tudom, biztos öregszem, és nem bírom annyira a hideget, de a buszon is ugyanez a tapasztalatom, hogy ugye itt már alacsony padlós buszok közlekednek, és arra felszállhatnak a kerekesszékekkel, és hát csomó akadályba ütköznek, tehát mindenki reggel 4-8 és 7-8 között kell, tehát ül rá a buszra, és akkor vagy nem engedik fel, vagy a buszsofőr mérges, hogy le kell szállni, és kell segíteni a kerekesszékeket felgurulni, akkor mindenkinek le kell szállnia. Szóval, hogy van, amit is megy a busz, mert egyszerűen nem férne fel rá még egy kerekesszék. Szóval ez egy mindennapi tapasztalat, ami szóval így hagyott nyomot, hogy ez így belőlem előtört.
Na de hát ez egy mai budapesti tapasztalat, mert egy Budapesten élő erdélyi marosvásárhelyi lány vagy. Ami viszont előjött, az egy több mint 30 éves marosvásárhelyi történet.
Igen, mert én azt gondoltam, hogy ha író lennék, akkor biztos, hogy buszsofőrökről írnék egy regényt, vagy nem tudom, valamilyen művet, mert azt gondolom, hogy nekik nagyon nehéz. Én mindig el szoktam felszállni a buszokra, mert hogy annyi mindennel szembesülniük kell, figyelniük kell. Nemrég az volt, hogy egy kisfiú iskolába menet lelépett a busz elé, és akkor az elcsapta, és szegény meg is halt, ahogy, és gondolkoztam ezzel, hogy miért foglalkoztat ez engem ennyire, hogy milyen a buszsofőrök élete, és akkor egyszer csak előtört belőlem ez a, nem tudom, 10 éves voltam én ekkor, ez az emlék. És hogy az az érdekes, és azért is írtam ezt most meg, hogy én azóta se találkoztam ezzel a fiúval, akivel akkor ezt a külön kis magunk világát felépítettük.
Lassítsunk egy picit, mert nem hallgatóink nem olvashatták nagy valószínűséggel még a szövegedet, remélem, hogy sokan rákeresnek a Magyar Narancs oldalán. Miről szólt ez a ti 80-as évekbeli marosvásárhelyi kalandotok? Volt egy barátod, akivel?
Akivel így együtt lógtunk, és egy ilyen elhagyatott helyen felfedeztünk egy elhagyott buszt, de ami már, tehát hogy ilyen roncs állapotokban találtunk rá, és hiányzott. Tehát ki volt teljesen belezve, volt egy pár székben, a kormány isnak is csak a maradványa. Érdekes, a pedálok megvoltak, a kerekei bele süppettek már a földbe, tehát hogy jó pár éve, vagy én nem tudom, évtized ott volt, és ez egy ilyen nádas-szerű volt. Nem tudnám elmondani, hogy hol van, de azt hiszem, hogyha elindulnék arra az úton, akkor biztos, hogy megtalálnám a helyet.
Marosparton valamelyre?
Marosparton, igen, igen, de kinnebb egy kicsit. Akkor is bicikliztem, úgyhogy én biciklivel jártunk ki oda. És akkor nem tudom, szóval, hogy nekünk, vagy nekem legalábbis az a gyerekkori tapasztalatom, hogy mi nem kaptunk útlevelet, és az elvágyódás, tehát az, hogy a határon túl átlépni, az egy ilyen reménytelen dologgal ért fel. Én kiskoromban énekes szerettem volna lenni, opera énekes nő, és én anyukámnak mondtam, hogy nem baj, mert majd egyszer a Milánói Szkálába énekelek, és arra emlékszem, hogy én nagyon erősen kiverte ezt a fejemből, hogy soha oda nem fogok eljutni, mert a 80-as évek elején ez, tehát, hogy ez egyszerűen reménytelen volt, és az illúziót nem akarta bennem éltetni, hogy én majd egyszer oda eljutok. Aztán a rendszerváltás után egyszer mégis eljutottam, és akkor küldtem neki egy képeslapot a Milánói Szkáláról. De, és szóval, hogy ezzel csak arra szeretnék utalni, hogy a mi gyerekkorunkban ez az elvágyódás, az csak egy másik, az általunk elképzett világban volt lehetséges. És én ezzel a fiúval ebben a buszozás...
Mert hogy ki jártatok ehhez a buszhoz, és azt játszottátok, ki... hogy?
Eljátszottuk azt, hogy mi utazunk. Szereztünk egy régi atlaszt, egy 79-est, és akkor így körbejártuk vele a... Nem tudom, szóval Európát biztosan, persze így nevetgéltünk, hogy majd ez a vízen is fog tudni járni, és akkor nem csak Európába tudunk átjutni, hanem ilyen szigetekre, de minden nap ilyen külön célpontokat határoztunk meg, hogy ma ide utazunk, oda, és te mit tudsz erről az országról, vagy erről a helyről, és hogyha nem beszélik a mi nyelvünket, akkor hogy fogjuk megérteni egymást? És szóval egy nagyon felszabadító emlék ez számomra, és nagyon várta minden nap ezt a cinkosságot, hogy ebben részt vegyünk. És azt gondolom, hogy ez egy ilyen ártatlan dolog volt, de mivel akkor bennünk annyira ezért, hogy erre nem szabad beszélni, mert nehogy kitudódjon, és akkor baj lesz, hogy tényleg megfogadtuk, és erre utalok is az írásban, hogy ilyen vérszövetséget kötöttünk, hogy megszúrtuk egymás középső ujját, és akkor összeraktuk, hogy ezt senkinek nem mondjuk el, mert akkor bajunk eshet. Ugye ez volt ez, hogy belénk ezt nevelték, hogy jobb, ha hallgat mindenről, fiam, mert akkor nem eshet bajod.
Ez a közös játék aztán hirtelen ért véget.
Igen, egyik nap én kimentem, és vártam rá. Szóval mi mindig találkoztunk egy megadott helyen, és akkor onnan együtt mentünk be ilyen, hát ösvényen, amit valószínűleg mi tapostunk ki, de gondolom, hogy azért más is járt arra, csak hogy, tehát, hogy másnak semmit nem jelentett ez az elhagyatott busz, és akkor ő nem jött ki, és én vártam ott a megszokott helyen, nem tudom, arra is emlékszem, hogy így számoltam magamba elég sokáig, hogy biztos jön, és akkor nem jött, de nekem akkor már nem volt kedvem kimenni oda, szóval, hogy egyedül nem akartam, mert hogy ez egy közös ügy volt, vagy közös titok, és akkor utána megtudtam, hogy ők áttelepültek Magyarországra, és tudom, hogy nagyon csalódott voltam, és sírtam is, hogy én erről nem tudtam. Szóval valószínűleg neki sem mondták a szülei el, vagy én nem tudom, de nagyon rosszul esett, hogy nekem nem mondta ezt, hogy ők készülnek áttelepülni.
Azon gondolkoztam, Zsájke, hogy mennyire törvényszerű volt a 80-as években ez a fajta elszakadás. Nekem is van ilyen emlékem, nem is egy határ mellett éltünk, onnan még többen vándoroltak át a határ másik magyar oldalára, És nem egy ilyen emlékem van, hogy egyszer csak egy család hirtelen, látszólag hirtelen elkezd csomagolni, és egyik napról a másikra eltűnik az életünkből. Utóbb kiderült, hogy hosszas előkészítés volt, hogy nagyon régóta tudtak róla, hogy nyilván ezt nem mondták.
Hát ezt ugye a Dragomán jól leírja a könyvében, hogy neki is a szülei valahogy megmondták, de hogy ő annyira izzadt, hogy kézzel ült, nem tudom, hónapokon vagy napokon át, amielőtt elindultak volna, hogy nehogy valakinek elkutyintsa. Szóval én a mi gyerekkorunk egyik nagy problémáját ebben a elhallgatásban, meg a hallgattatásban látom, de hát nyilván akkor ez volt a legegyszerűbb, meg legelfogadhatóbb módja a tovább, vagy a túlélésnek.
De hát ennek az volt az ára, hogy nyilván azért, hogy a családi menekülés biztosítva legyen, az ember elárulta, kvázi elárulta a barátait, hiszen nem köszönt el, nem készítette fel.
Igen, így van.
Nem készített...
És hogy ez valahogy feldolgozatlan maradt, mert hogy én egy kicsit az írásba is ezt, az írásomban is ezt sugallom, hogy én úgy hogy valószínű én minden buszsofőrbe kerestem ezt a fiút, akit nem emlékszem a nevére se, és arra se, hogy néz ki, és hogy én társítom, tehát hogy valamilyen nemes tevékenységet társítok hozzá, mert hogy azt gondolom, hogy ő csak is egy nem tudom, jó ember lehet, és lehet, hogy ő szállítja a mozgássérült gyerekeket az iskolába, de tehát, hogy ez csak egy ilyen fikció, de szóval, hogy ezzel is arra utalok, hogy sajnos ezeket nem tudtuk feldolgozni, vagy nem tudjuk feldolgozni, hanem valahogy vagy kiírjuk magunkból ezeket a történeteket, vagy de hogy ott vannak bennünk. És
soha nem próbáltad meg felvenni a kapcsolatot vele, keresni?
Hát próbáltam így közös, de mi nem is egy osztályba jártunk, mert a volt osztálytársakról tudunk, tehát ő egy ilyen közelünkbe lakott, tehát se nagyszülő, se senki nem maradt. Nem maradt egy kapcsolati pont utána, és ezért ilyen, nem tudom, erős ez az emlék is.
Képzeld,
de lehet, hogy már nem tudom, hol élsz, nem tudok róla semmit, csak képzelj.
Képzeld el, hogy én aztán a 90-es évek elején találkoztam azzal a legjobb barátnőmmel, aki a 80-as évek végén egyik napról, tényleg egyik napról a másikra búcsú nélkül tűnt el akkori városunkból. És egy egyetemre jártunk Magyarországon, szembe mentünk egymással, nyilván azonnal felismertük egymást. Bennem megvolt a gesztus, hogy hát ezt akkor ugyanottan kell folytatni, ahonnan néhány évvel korábban abba hagytunk. Elindultunk egymásra, hiszen megtorpantunk, és elmentünk úgy egymás mellett, mintha nem tudnánk, hogy kik lennénk.
Yeah.
Tehát, hogy ő nem köszönt rám, én talán biccentettem, nem tudom, én zavarba jöttem. De nem...
Valószínű a bűntudat. Én azt gondolom, hogy ezekben az emberekben biztos, hogy sok bűntudat van meg, hogy ezen is gondolkodom, hogy az, hogy valakinek sikerült a legvadabb időkben elmennie, az irigylésre méltó dolog-e volt akkoriban, szóval, hogy akik otthon maradtak, azok azért, mert ilyen szerencsétlenek volt, szóval idézőjelben, vagy tehetetlenség, szóval, hogy ez nagyon sok összetevőjű dolog, de szóval, hogy ez az érdekes, hogy ez még mindig így benne van az emberben ennyi év után is, és nem tudom, szóval ezt a oldalt találtam alkalmasnak erre, hogy ezt megírja.
Ez a bezárkózó éned felszabadult-e, és ha igen, mikor és hogy, ma hogy utazol?
Ja, hát az utazás az egyenlő a szabadsággal, szóval az tény, hogy én nagyon szeretek autót vezetni is, és az autóvezetés, szóval egyedül autóvezetés, az számomra az egyenlő valahol a szabadsággal. Tehát egy pár éve például beültem egyedül, és elvezettem Toszkánáig egy nap, és úgy éreztem, hogy most hogy ez a, nem tudom, a szabadság paradicsoma, tehát ugye a maximum, amit, ami jót magammal tehetek, meg hogy akkor még tényleg sehol nem ellenőriztek, és csak úgy mentem át a határokon, a városokon, néztem a tájat, hallgattam a zenét, hogy ugye ez milyen csodálatos, és hogyha belegondolsz, tényleg velünk gyerekekként, tehát hogy tőlünk ezt vették el, mert más nem tehettek. Tehát hogy én anyukámra akkor eléggé haragudtam, hogy azt mondja, hogy soha nem fogok eljutni, holott nekem az a vágyam, de ő meg csak segíteni akart, hogy nehogy az legyen, hogy én ebbe beleélem magam, és akkor nem tudom, ott állok megfürödve, szóval hogy attól roppanok össze, hogy egy olyan egyszerű vágyam, hogy elutazom valahova, nem teljesül.
Én ennél radikálisabb következményeket is látok. Magamon, de lehet, hogy ez általánosabb egy személyes élménynél. Én a mai napig nem tudok fizikailag nyugodtan határt átlépni. Nem tudok... Abba az időben a bezártságot, a fejlehajtást, tudod, hogy hol a helyed, beállsz a sorba, ezt fizikailag átélte az ember, és fizikailag nyomot hagyott bennem legalábbis, én ezt úgy érzem, hogy ezen nem tudok túl lenni. Hogy tulajdonképpen bezárva maradtam, csak néha esélyt kapok arra, és minden egyes utazás egy új esély, hogy egy kicsit kiszabaduljak. Ezért volt a számomra te Magyar Narancsban megjelent írásod nagyon nagy reveláció, mert te összekötötted a 80-as évek romániai bezártságát a fizikai sérültséggel való éléssel. Csak hogy amíg a diktatúrából felszabadulni van esély, legalábbis a történelem ezt mutatja, hiszen megdőlt a diktatúra, van útlevél, lehet menni. Nem tudom, mennyi esély van arra, hogy méltányosan éljen az ember, ha fizikailag korlátozott.
Hát, ezt én nem tudom így megítélni, nyilván fejlettebb országokban ez sokkal jobban működik. Én egyet tanultam meg, mert sok, én csak inkább így figyelek, szóval figyelem a társadalmat is, hogy hogy reagál, meg a gyerekeimet próbálom nagyon arra terelni, hogy a másikra oda kell figyelni, mert nem minden egyértelmű az, hogy például járunk meg, hogy látunk meg, hogy hallunk. De hogy az tény, hogy valahol a méltányosságot, azt a méltányos életet számukra, azt nekünk kell a többieknek kivívni, vagy nem tudom, segíteni. Szóval itt sajnos elmaradások vannak. Nekem pont az egyik unokatestvérem férje Bécsben ilyen fogyatékos, fizikailag fogyatékos fiatalokkal foglalkozik, olyan iskolában tanít, és tehát nem az van, mint itt, meg nem tudom, Kelet-Európa többi országában, hogy akkor ugyanannyi fizetést kap, mint egy átlagtanár, hanem háromszor annyit, vagy négyszer annyit. Egy héten csak 4 nap dolgozik, sokkal több szabad napot kap, mert hogy az egy plusz, egy megterhelő munka számára is, amit a nem tudom, az osztrák állam, a társadalom elismer, és hogy nagyon segítik ott a fogyatékosoknak a szüleit is, tehát együtt mennek kirándulni, hogy ez az integráció sokkal jobban valósuljon meg. Szóval nem az van, hogy mint itt, hogy inkább izolálják, tehát hogy a busz inkább nem fékez le, hogyha tele van, hanem tovább megy, hogy majd jön a következő busz, és arra fel tudsz állni. Hát ő hova rohan? Hát van neki ilyen rokkant segély, az a 20 000 forint per hó, ráér, miközben ő is dolgozni megy, mert végre talált egy olyan munkahelyet. Én szoktam ezekkel a fiatalokkal vagy személyekkel beszélgetni, és akkor mondja, hogy ő is ugyanúgy dolgozni megy, nem tudom, 8-ra be kell érni, és hogy mennyire felborító, hogyha nem áll meg a busz, mert neki is ugyanúgy be kell érnie. Szóval nagyon nehéz ezt így megítélni, és nyilván a hát ez szerintem, tehát ilyen egyszemélyes társadalmakban lehet bízni, és akkor mindenki segíti a másikat.
Az a felismerés legalábbis, hogy egy ember korlátozottsága, vagy elzártsága, vagy izoláltsága, az közösségi kár és trauma hosszú távon. Lehet, hogy aznap reggel az a busz gyorsabban ér be, hogyha nem áll meg, hogy a kerekesszékes is fel tudjon szállni, de hogyha egy kerekesszékes kimarad a munkából, vagy nem jut el az iskolából, az hosszú távon közös kár is lesz.
Így, persze, ez így van. De hát, hogy ő nem tud mit csinálni ezzel, és csak panaszkodik a szintén a busz megállóban állónak, tehát nekem, és akkor együtt fel vagyunk háborodva, és akkor nem tudom, már gondoltam ebben az esetben, hogy azt csinálom, hogy felírom a busznak a rendszámát, és akkor betelefonálok, hogy ennyi, bennyi, de ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy általában nagyon segítőkészek, tehát a buszsofőrök, és ők tényleg megállnak, leszállnak, ezt a ereszkedőt kinyitják, amin fel tudnak csúszni a kerekesszékeset.
A rámpát.
A rámpát azt. És pont ahol én lakom, ott, mivel közel van a vakok intézete is, és nagyon sok gyengén látó vagy nem látó is utazik a kutyájával, és azokat is mindig segítik, tehát hogy bemondja a buszsofőr, hogy kérjük, nem tudom, engedjék felszállni őt is, adják át a helyet, megkérdezi, hogy hol száll le. Szóval, hogy azért van remény, vagy szóval, hogy csak hogy ez a mindennapjaink része, és hogy az lenne jó, hogy ez automatizmussá váljon, és ne ez, hogy mindig minden alkalommal valakinek ezt el kell magyarázni, hogy ez miért lenne jó, hogyha ez úgy működne.
Találjuk meg azokat a buszvezetőket, buszsofőröket, akik elvisznek minket bárhova, ahova csak szeretnénk, és akik felszabadítanak, és hát, ha megkerült Tófalvi Zsejke egykori 80-as évekbeli marosvásárhelyi játszótársa, akivel annak idején a Maros partján azt játszották, hogy nincs diktatúra, és van szabad mozgás. Remélem hallják azok közül, akik be tudják ezt azonosítani. Zsejke, hazafelé mikor vezetsz? Jössz erre?
Hát, jó kérdés, nem tudom, amikor már nagyon vágyom, akkor beülök az autóba. Becsengetek hozzá.
Várunk haza, nagyon.
Jó, köszi szépen.
Én köszönöm a beszélgetést.